Hát elég sűrű időszaka van most a Filharmónia Magyarországnak, mert hogy szeptember 8-án már elkezdődött a Zeneakadémián a Budapesti Nemzetközi Cselló Verseny döntője, és hát természetesen még most is tart, 14-éig még bárki elmehet és meghallgathatja. 135 fiatal jelentkezett, gyakorlatilag majd minden kontinensről, és hát 15 ember lett, akit kiválasztottak. Hogy pontosan mire számítson az, aki elmegy, és erről fogom most kérdezni Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművészt, aki a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm önt is, és a hallgatókat is. Igen, hát valóban ez mindig egy speciális eseménye az évnek, amikor versenyt rendezhetünk, és úgy látom, hogy a kollégák is nagyon szeretik. Ez egy kicsit kívül áll a Filharmónia Magyarország hagyományos programjain, olyan értelemben hasonló, hogy koncertek vannak, ahova várjuk a közönséget, de abban az értelemben pedig, hogy versenyeznek a fiatalok, pedig hasonlít az élet sok más területéhez, például a sportokhoz. Bár nagyon sokan megkérdőjelezik a zenei versenyek létjogosultságát, én is gondolom, hogy semmiképp nem szabad ezt úgy értelmezni, mint a sportversenyeket, mert nagyon nagy szubjektív rész szerepel bennem, de ennek ellenére mégis fontos a fiataloknak, segíti őket a pályán való elindulásban, segíti őket abban, hogy felkészüljenek nagy anyagból, sok műből, több órás anyaggal, egy-egy új helyszínre ellátogassanak, gyakorolják a színpadi izgalmakat, a színpadi jelenlétet, és hát egy világszínvonalú zsűrivel is találkozhatnak, illetve nem mellesleg több mint 40 ezer euró összdíjazású a verseny, tehát a szerencsések még abban is, illetve nem annyira a szerencsések, hanem akiknek jól sikerül a játék, és a zsűri is ezt díjazza, akkor egy nagyobb összeggel térhetnek haza. És hát még a java vissza van, csütörtöki, azaz mai napon van a második forduló, ahol már a világhírű Liszt Ferenc kamarazenekarral játszhatnak. Ez unikuma ennek a versenynek, második fordulóban még nem szokott zenekar közreműködni. Nagyon népszerű Haydn, Schumann és Csajkovszki versenyművek vannak műsoron, és szombat este már a nagy terembe, a Zeneakadémia nagy termébe a Nemzeti Filharmonikusokkal, Vasegyi György főzeneigazgató vezényletével játszanak Sosztakovics, Dvorzsák, Prokofjev csellóversenyeket este 7:30-tól, majd vasárnap este 7-től kerül sor a gálára, ahol a díjakat osztjuk ki, és a legkiválóbbak újra megcsillogtatják tudásukat.
Eleve ez egy fantasztikus tapasztalat azért azoknak a fiataloknak, akik a zenekarokkal együtt játszanak, és közben pedig maga a cselló is középpontba kerül, mert ugye megszoktuk, hogy hegedű versenyek vannak, és a hegedű az mindig egy ilyen kiemelt szóló hangszer, de a csellót azért talán kevésbé ismerik, bár vannak azért hihetetlen csellisták Magyarországon, de hogy közben azért jó, hogyha egy kicsit így a középpontba állítunk más-más hangszereket, és amikhez nem szokott annyira hozzá a közönség.
Abszolút, azt azzal vitatkoznék, hogy sok hegedű verseny van, annyira sok nincs abból se, de valóban cselló verseny még kevesebb van, tehát ez talán olyan szempontból legszebb hangszer, ami az emberi hangnak a ambitusát tudja leginkább prezentálni, és ezért is áll nagyon sokaknak a szívéhez közel, úgyhogy így már közel egy évtized után rendezünk újra cselló versenyt, és hát ez is nagyon fontos missziónk, hogy Várda István művészeti vezetővel, Franz Helmersonnal, a zsűri elnökével egy kitűnő csapat állt össze, akik hallgatják a fiatalokat, és azt gondolom nem kis feladat nekik se ez a sok órás koncentráció, még akkor is, hogyha ilyen csodálatos élményben lehet közben részük.
És hát ugye annak idején 63-ban a 15 éves Perényi Miklós is egy ilyen cselló versenyen tűnt fel, úgyhogy hát, ha most is ilyen élményben lesz részünk, és akkor mondhatjuk, hogy jó, hát annak idején 2025-ben hallhattuk XY-t már itt Budapesten a cselló versenyen.
Igen, mert hát a mezőny az egészen kiváló, azt hallatszik, ha bárki is csak egy picit belehallgat már a az első fordulóba is bővítenünk kellett a tervezett létszámot, meg a másodikba is, úgyhogy a zsűri folyamatosan nehéz döntés előtt áll.
Tehát szeptember 13-án lesz a döntő, ahol Sosztakovics, Prokofjev és Dvorzsák alkotásait hallhatjuk a Nemzeti Filharmonikusok zenekar közreműködésével és a döntősökkel, illetve hát a győztesekkel meg szeptember 14-én a gálán ugyancsak találkozhatunk majd a Zeneakadémián, úgyhogy akinek van kedve, ideje, azt szeretettel invitáljuk a Zeneakadémiára. És hát egy olyan program is zajlik egyébként pont mától kezdve egészen ugyancsak 14-ig, ez most Pécset, ami viszont tökéletesen a Filharmónia Magyarország eredeti profiába beleillik. Ez pedig a Szüretlen zeneszüret.
Így van, azt azért itt picit megihelyesbítenék azért által a szavam, tehát mondanám, hogy a Filharmónia 7 évtizedes eredeti profiába ez szerintem egy nagy hiátus volt, hogy ilyen program egyáltalán nem volt, de nagy öröm számomra, hogy én ezt, mikor Filharmónia vezető lettem, elindítottam 2011-ben ezt a Zeneszüret Fesztivált, ami aztán később fontos célkitűzésévé vált a Filharmónia Magyarországnak is. Még már pedig az jelesül, hogy megszólítsuk azokat az embereket, akár az utcákon, akár a tereken, akár ahol találkozunk velük, akik még nem tudják magukról, hogy szeretik a klasszikus zenét, vagy szeretnék a komoly zenét, és őket igyekszünk megnyerni a klasszikus zenének, hogy akár a Filharmóniának bérletesei, jegyvásárlói legyenek, és rendszeres látogatói a klasszikus zenei koncerteknek. Ez a hitvallásunk a Zeneszüret Fesztiválban, és a szlogenünkben is, hogy közel hozzuk a zenét, közel visszük az emberekhez, ahol ők vannak, hogy utána estére betérjenek a hagyományos tereinkbe, a koncerttermekbe és a templomokba. Az idei Zeneszüret Fesztivál szeptember 11-től 14-ig tart Miklós Erika művészeti vezetésével, és itt egyben az ő sokoldalúságát, az ő különböző arcait mutatjuk be, amikor operettes, musicales, operás műfajt énekel a nyitókoncerten, aztán filmzenei, hollywoodi estét, Magyarok Hollywoodban címmel lesz a főszereplője Tóth Verával és Vastag Csabával pénteken, amikor legnagyobb magyar filmslágerek is fölcsendülnek. A Kodály Központban szombat este 7 órakor kerül sor egy operás programra, ahol Puccini, Donizetti, Rossini opera részletek hangzanak el, és itt énekelnek Miklós Erika tanítványai és a Quintessencia iskola növendékei, és vasárnap pedig a népzenéjé, mikor is este Szalonna és bandájával, valamint a Magyar Állami Népi Együttes táncosaival társul a művésznő, de egész nap várjuk a gyerekeket, a családokat programokra már délelőtt Laposa Julcsival, délután táncházzal körül táncoljuk a pécsi székesegyházat, illetve péntek szombat délután 5:30-tól Classic Street, ami szintén nagyon fontos része a zeneszületnek, hogy az utcákon, ahogy sétálnak az emberek Pécs belvárosában, egyik térről a másik térre átsétálva, egy vonós négyest hallgatva, a másikon egy részfúvós együttest, a következőn egy ütős együttest. Nagyon sok színes program lesz, illetve a Pécsi Művészeti Szakközépiskola hallgatói divat bemutatója, illetve összművészeti programja is megjelenik ebben a fesztiválban.
És még az állatkertbe is eljutnak, én ezt így kinéztem magamnak, hogy ez
milyen remek ötlet. Szombat délután, bocsánat, szombat délelőtt zenés kalandozóra várjuk a gyerekeket és a családokat.
Ugye most adtunk egy kis ízelítőt a programból, de nyilván ezt nem lehet megjegyezni, viszont akit érdekel, az fenjen fel a Filharmónia honlapjára, a fesztiválok menüpont alatt meg fogja találni ezt a programot is, illetve a Filharmónia Magyarország összes programját. Én nagyon szépen...
Illetve érdemes az applikációnkat is letölteni, mert az utazás közben is jelzi az 50 kilométeres körzetben levő programjainkat az ország minden táján.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország igazgatója, és kívánok sok sikert a csellistáknak is, illetve mindenkinek jó szórakozást a zenetszülethez.
Nagyon szépen köszönjük, átadom.
Menjen ki a moziból.
Én is azt hiszem, és nagyon szépen köszönöm a megkeresést.
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert ha ki tudnám mondani, és szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotóval semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és mi valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóron nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Címmel nyílt meg Elkazovszky kiállítása a Godókortárs Művészeti Intézetben. Elkazovszky, aki egyszerre volt festő, díszlet és jelmeztervező, költő és performer, gyakorlatilag a magyar művészeti élet megkerülhetetlen alakja volt, máig is az, és ezért ez a kiállítás hihetetlenül sok izgalmas elemet tartalmaz. Maga a kiállítás megnyitó sem egy hagyományos kiállítás megnyitó volt, mert hogy a kiállítást Gergye Krisztián, balettművész, hattyútánc performance-en nyitotta meg. Magáról a kiállításról, a performance-ról, illetve Gergye Krisztián Elkazovszkyhoz való viszonyáról beszélgetett Gergye Krisztián táncművésszel, koreográfussal, Medvedivet.
Kint szemerkélő eső, bent a Godó galériában az L. Kazowski kiállításon egy gombos tűt nem lehet leejteni. Rögtön megbeszéltem magammal, hogy ez megint az a helyzet, hogy vissza kell jönnöm, és nyugodtan megnézni a képeket. És közben azon is filóztam, hogy hogy lesz itt egyáltalán Gergye Krisztián táncperformance, mint megnyitó. Hát lett, majd mindjárt kiderül, hogy hogyan. Beugrott nekem még két kép el Kazowskijal kapcsolatban. Az egyik, ha jól emlékszem, ez volt a címe, az ünnepcsarnoka, illetve az a tér, ami ott volt a Magyar Nemzeti Galériában a posztumusz életmű kiállításán, tehát azok a terek, ahogy ő azt leuralta, igen, mint maga az életműve, és beugrott még egy kép, amit most már visszafelé promónak tekintek, ugyanis képzeld el, hogy néhány hónappal ezelőtt a kolozsvári gyűjteményben jártam, és ott láttam Kazó munkákat, képzeld el, hogy vérvörös falon. El tudod képzelni annak a hatását, ahogy letaglózza az embert. Ilyen élmény töredékek, vagy ilyen kapcsok, amik úgy bementek a bőröd alá, Kazóból neked is megvannak.
Abszolút, abszolút. Hát Indonéziából viszonylag frissen jöttem haza, 98-ba, 99-be talán, és én indonéz táncot tanultam Indonéziában, és Kazó meg indonéz tánc rajongó volt. Sokat utazott is Jávára. Az, hogy ő ilyen pillanatok alatt így úgymond levadászott, beemelt a Jhana Panoptikumába, az nekem egy annyira megerősítő érzés volt. Pont tegnap beszélgettem valakivel, hogy megkérdezte, hogy milyen volt együtt dolgozni a Kazowskival. Hát ez nem volt együtt dolgozás, ez egy ilyen együtt létezés volt. Tehát ő beemelt, működtette a saját, mondjuk így, magánmitológiáját, a saját univerzumában teljes önvalójában létezett, és hihetetlen érzékenységgel olyan embereket, idézőjelben mondom, vadászott le, akik hasonló érzékenységgel bírtak, és ha nem is értették, de érezték ennek a létezési formának a mélységeit és a valóságát. És pont most ezzel a kiállítás megnyitóval kapcsolatban nem is kellett megnéznem a képeit, nem is tudtam volna, pedig igyekeztem előbb érkezni a kiállítás megnyitóra, de hogy az volt a tapasztalatom, vagy az volt az érzetem, hogy nem szükséges, már nincs is szükség úgymond nézni a képeket, hanem megtapasztalhattam Kazónak ezt a világát, az univerzumát, létezhettem benne. Halála után arra jöttem rá, hogy ez az univerzum, ez a világ, ez ugyanolyan élő, sőt, sokkal misztikusabb, és nekünk, mit mondjak, tanítványokat, vagy olyan lényeknek, akik életben maradtunk, és volt közünk ehhez a világhoz, nekünk a feladatunk ezt most működtetni és életben tartani tovább. De ez önmagától is él, csak annyira jó érzés volt az, hogy ja, hát ez nekem nagyon könnyen megy, hogy oda szinte átjárás nélkül, vagy kapu nélkül egyszerűen csak belépek ebbe az univerzumba, és tudok létezni, és tudom működtetni a Kazónak a világát. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Tehát én ezt nevezem igazán valóságos világnak. Tehát itt az ember embernek érezheti magát az összes érzékenységével, nyugével, bajával, de elsősorban az érzelmi létének a biztonsága, illetve a létének az értelme az annyira sűrűn tapasztalható, hogyha az ember ebbe a világba belelép, Kazónak a világába belelép, és annyira önvalós tud lenni, hogy ebben létezni, ez végre egy kicsi, hogy is mondjam, csak olyan, mintha Isten hordozná a tenyerén az embert, és így a saját valóságom is értelmet nyer, úgymond, és akkor mellékes lesz az összes hétköznapi nyomorult, szomorú, idegesítő történés.
Az a magánmitológia és az a világ, az a Kazó Színház, amit ő felépített maga köré, az abszolút önazonos.
Igen, ez ilyen könyörtelen önazonosság. Tehát, hogy kompromissz, persze mindig mindenki köt mindenféle kompromisszumot, de ő valahogy nem tudom, vagy ha kompromisszumot is kötött, azt is kompromisszum nélkül kötöttem, vagy szóval, hogy egy ilyen igazi önvalóság, és szerintem bárkit, akit beemelt ebbe a világba, az ugyanúgy megtapasztalhatta az önvalóságnak a Hát ez talán nyugalom. Ebben van egy kis szomorúság is, van egy kis, hogy azért mindannyian egyedül vagyunk, de mégse vagyunk egyedül saját önelfogadásunkban és önfelismerésünkben, és a kiállítás megnyitón elsősorban arra törekedtem, vagy amikor így nyilván maszk mögé, és a maszkot is még elbújtattam, tehát hogy egy ilyen jó kis rejtekező kutyaként gyakorlatilag bementem a tömegbe, arra gondoltam első pillanatra, hogy úristen, ennyi ember között mit lehet tenni, de aztán igazán megnyugtató volt, hogy kinyújtottam a kezem, és emberek megfogták. Fel volt kötve a lábam, tehát hogy egy ilyen esendő csonka, egy lábú ugrabugrálással érkeztem úgymond a tömegbe. Az volt benne a nagyon szép, hogy ettől a kvázi esendőségtől, segítségre szorulástól az emberek azonnal partnerré váltak, és akkor tudtunk egy nagyon érdekes közösséget létrehozni, és ez is egyfajta működtetése volt szerintem a Kazó világának.
Nekem az jött be a kiállítással kapcsolatban, hogy mert olyan bátor és őszinte lenni, hogy egy darab szöveg nem hangzott el. Tehát volt a Gergye Krisztián, az esendő ember, aki aztán megszabadul a maszkjaitól, és ez teljesen természetesen vette a közönség.
Mostanában van-e már egy ilyen határátlépés itt Magyarországon is, hogy egy kiállítás megnyitó lehet olyan, amit a kiállítás maga indukál, és ebben van egy ilyen erős szabadság, vagy szabadságvágy. Talán ez a nagyon pici térben összesűrűsödött tömeg, az elképesztő energia volt. De ilyen szabad kapacitás volt a kapcsolódásra, és az nagyon jó volt megélni.
A másik, amit én filóztam közben, hogy mennyire erős még mindig a Kazó hatása. Tehát körbenéztem, hogy a generációk kik vannak ott, a kortársai, akik már hallottak is, és egészen fiatal embereket láttam, tehát iszonyatosan erős.
Az fantasztikus volt látni azokat a fiatal fiúkat, lányokat, ahogy ilyen azzal az igazi rácsodálkozó csodálattal nézték a műveket, tehát ez elképesztő, ez szép volt. Azért mondom, hogy ez a világ, Kazónak a világa, ez él. Sokkal inkább él, vagy még inkább él, de azért feladatunk van vele, hogy ezt életben tartsuk.
Ma reggel került elő nekem, hogy leülepedett az előző este, hogy tudna ebben a mai világban létezni a Kazó, azzal az ön azonosságával, szabadságával, függetlenségével, amivel létezett, és lassan 20 éve nincs velünk.
Úristen, 20 éve?
2008-ban ment el a Kazó.
Nem olyan, mint ha tegnap lett volna. Tehát tényleg olyan, mintha el sem ment volna. Hát lehet, hogy ez durván hangzik, de szerintem jobb, hogy nincs most ebben a világban. Pont ami őt nagyon idegesítette, hogy állandóan ide-oda skatujázzák az embereket, vagy őt is megpróbálták leművésznőzni, és... Szóval én félteném úgymond a Kazót, hogy megpróbálnák bele rántani egy olyan masszába, ami nem méltó. Azért mondjuk őt nem kellett annyira félteni, tehát hogy azért biztos, hogy jó vadharcos módjára közben nagyon finoman terelgetni a saját történetét. De ez azért a Kazó egy belső világ, mindig is a belső világ volt a legfontosabb, tehát igazából tök mindegy, hogy mi történik. Hát előbb is valami ilyesmit próbáltam kifogalmazni magamból, hogy ebben a világban érdemes létezni, ebben a magánmitológiában, mert érted a létezésedet, vagy van értelme úgymond a létezésednek, és ez egy nagyon erős vigasztalás, tehát innentől kezdve gyakorlatilag tök mindegy, hogy ki mit, hogyan kategorizál.
Azért azt gondolom, hogy egy picit nem árt érteni, vagy jól olvasni az ő munkáit, tehát kell, nem azt mondom, hogy valami fajta előzetes rálátás mondjuk a művészet történetre, de azt hiszem, hogy kapaszkodónak nem árt. Ha csak egy motívumot emelek ki, mondjuk a fekete kutya alakját, hogy az miről is szól, és erről még egy dolog jutott eszembe veled kapcsolatban, hogy valahol azt mondtad, hogy képzőművészet és festészet nélkül, amit szintén művelsz, nem tudnál színházat csinálni.
Igen, hát ebben nagyon közös a gondolkodás a Kazóval, azt hiszem. Igen, én nem hiszek a műfajok elszigetelésében. A műfajok egymásra rétegződésében hiszek, ebben a komplexitásban, ahogy az ember a világot látja, ahogy saját magát látja a világban, vagy ahogy saját magát elválasztja a világtól. A színház nekem ugyanúgy képzőművészet, és ugyanúgy táncművészet, és ugyanúgy, tehát hogy én a teljes komplexitásában próbálom kezelni ezeket a dolgokat, és talán a festmények, vagy ami festéskor is gyakorlatilag ez a színházi gondolkodás, ez a színházi tapasztalat, ez bennem van, vagy hogyha csak táncolok, akkor sem tudok az úgymond megállított pillanatokról lemondani. A táncban is sokkal inkább a mozdulatlanság érdekel, a lassúság, ott sem a tökéletesség érdekel, ami mondjuk mostani tánctrendekben a legfontosabb, hogy a legtökéletesebb, legattraktívabb, legnagyobb truvájszerű, már sportra, élsportra hasonlító történet legyen, hihetetlen technikával, teljes határfeszegetéssel, ami csodálatra méltó, csak közben engem pont az ember esendősége érdekel. Hát igen, ilyenek.
Közben felbukkant még egy emlékem, az általad készített szinesztézia sorozatból. Emlékszem egy olyan, én így mondom, festmény performanszodra, persze az nagyon ki volt találva, én úgy gondolom, amit a Szűcs Miklós őszi képére készítettél. Megpróbálom egy picit leírni, gyakorlatilag a kép a falon, te szembe ülsz vele, tehát a hátadat látjuk, egy fehér pólóban vagy, majd elkezdesz vizet csorgatni a hátadra, illetve a pólódra, és gyakorlatilag a magad értelmezésében újra fested a szűcs képet. És
nem volt eltervezve sem.
Nem volt-e?
Nem.
Na jó, tehát akkor semmi nem úgy van.
Hát minden el van tervezve, és semmi nem úgy történik, ahogy az ember eltervezi, hanem úgy történik, ahogy történnie kell. Tényleg így van.